2022. március 29-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Vasárnap kezdődik Brassóban, és keddig tart a 13. Gasztropán kiállítás. Jakab Borókát, a kiállítás igazgatóját kérdezzük.
A szezon indító löket lenne a kiállítás. Itt a gyártószakemberek megnézik, hogy mik lesznek az idei trendek, mik a legújabb technológiák, mik a menő alapanyagok, és akkor azt fogják tudni beépíteni a repertoárjukba.
Saját erőből is lehet sikereket elérni, ha van kitartás és szakmai alázat. A Bibarcfalvi Cséki Péter állattenyésztő mérnök, fiatal juhtenyésztő gazda válaszol kérdéseinkre.
Jó Isten segítségével tudtam, amit tudtam idáig megvalósítani. Családom támogatásával, de uniós pályázat nélkül.
Majd a március végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A székelykeresztúri Nagy Csaba külföldöt megjárva sok mindent kipróbált, ennek ellenére visszatért a gazdálkodáshoz.
Az igazán fontos tevékenység az, ha az ember az élettel foglalkozik, termel és más embereket is el tud látni.
Nem volt könnyű a kulák sors, de mégis megmaradtak becsületes embereknek. A nagy tusnádi Ábrahám Piroska mesél sorsáról.
48-tól már kulákok voltunk. 2 évet úgy tartottak nyilván tusnádon, hogy osztály ellenségek. Legalább méltóan valamit kaptunk, mert nagyon sokat szévettünk.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Thank you.
Baka Boroka vagyok, a Gasztropán kiállítás igazgatója. Nagy örömünkre idén ismét meg tudjuk szervezni a 13. Nemzetközi Gasztropán kiállítást, amely április 3 és 5 között lesz Brassóban. Ez egy szakmai jellegű rendezvény, ahol pék, cukrász és vendéglátó ipari szakemberek fognak részt venni.
Miért váltottak Aradról Brassóra?
Szeretnénk mindenkihez eljutni a kiállítással, valamint a szakmai versenyeinkkel, és próbálunk minél közelebb lenni a szakmai látogatókhoz. Úgyhogy 2 év Arad után most visszajöttünk az ország közepére, de az elmúlt 13 évben voltunk már nagyon sokszor Vásárhelyen, Szovátán, Bukarestben, Brassóban, Szebenben és Aradon is.
2021 őszén volt. Nem túl közel van a 2 kiállítás?
Nem, sőt, nagyon nagy az érdeklődés a kiállításra, mivel ez egy szakmai rendezvény, minden évben igényük van a pékcukrász és vendéglátóipari szakembereknek arra, hogy találkozzanak, hogy feltöltődjenek, hogy megnézzék az új technológiákat, az újdonságokat. Általában tavasszal szoktuk megszervezni, mivel a húsvéti ünnepek után elindul a rendezvény szezon a vendéglátóiparban, valamint a cukrászatban a fagylalt szezon, és a szezon indít löket lenne a kiállítás. Itt a gyártó szakemberek megnézik, hogy mik lesznek az idei trendek, mik a legújabb technológiák, mik a menő alapanyagok, és akkor azt fogják tudni beépíteni a repertoárjukba. A Gasztropán az mindig is egy business-to-business jellegű rendezvény volt, ahol a szakma jelenik meg. Romániára nagyon jellemző, hogy nagyon sok forgalmazó cég van. Átlagban egy-egy forgalmazó cég akár 10-20 külföldi gyártót is tud képviselni, az ők gépeit vagy alapanyagait árulják. A járvány bizonyos mértékben befolyásol minket is, természetesen nehezebb az utazás, viszont a termékek, gépek, alapanyagoknak az ellátása az szerencsére jól működik, és a romániai kereskedők fogják képviselni a külföldieket, és mi bízunk benne, hogy a külföldiek is szép számmal fognak jönni. Az eddigi visszajelzések alapján számítanak részt venni. Az idén a kiállítás 3 rendezvényteremben lesz megszervezve, ahol a nagy gépesektől elkezdve az alapanyagos cégeken át a megoldások forgalmazóig mindenkit szeretettel látunk. Ugyanakkor az idén is a kiállítás mindhárom napján szakmai versenyekre is fog sor kerülni. Április 3-án vasárnap lesz a cukrász szekció. Itt az év tortájának a tematikája a régi torták újra gondolva lesz, valamint lesz cukorpaszta díszmunka versenyünk is, és itt a tematikánk a jövő a modern cukrászművész szemében. A kiállítás 2. napján, április 4-én hétfőn lesznek a pékipari versenyek, ahogy megszokhattuk az év kenyerei verseny, kézműves, valamint ipari kategóriában, és a kiállítás 3. napján, kedden lesznek a gasztronómiai versenyek. Ezekre is szeretettel várjuk a versenyzőket, és lehet még jelentkezni. Viszont azokat, akik szeretnének eljönni a rendezvényre, megkérjük, hogy a www.gasztropán.ro oldalon töltsék ki a jelentkezési belépő talont, és akkor azzal fognak tudni ingyenesen jönni és kiállítást látogatni.
Jakab Borokát, a Gasztropán kiállítás igazgatóját hallották a vasárnap kezdődő szakmai seregszemléről, amelyet idén Brassóban szerveznek meg április 3-a és 5-e között. Most Veres Árpád énekel.
Rám a lányok, mert én megyek, és én.
Cséki Péter vagyok, állattenyésztő mérnök, gazdálkodó ember.
Van nagy gazdaság?
Relatív a nagy gazdaság kérdése. Én úgy gondolom, hogy kicsike. Fejlődni szeretnénk, még első fázisokban vagyunk.
Ez hány állatot jelent?
230 darab jú. Most van a fiasztatási szezon, bérelt fődek vannak, körülbelül 40 hektár. Van apró állatból mindig, nyúl, csirke, kutya, galamb, hasonlók.
Mint szakember bizonyára jobban menedzseli ezt az állományt, meg a földeket, mint egy olyan, aki tapasztalatból tenyészt állatot.
Én tanultam, ugye Kolozsváron végeztem a mérnöki egyetemet, viszont az akkori 4 év alatt nem tanultam annyit, mint az itthoni 4 év alatt. Hát egy tapasztalt gazdával nem márnék vitatkozni nagyon sok kérdésbe. Vannak most már saját tapasztalataim is, amivel viszont bárkivel márnék vitatkozni. Az élet nagy igazsága itt is beigazolódott, tehát a tapasztalat teszi a mestert, úgymond. Van elméleti alapom, de az állatok magukról többet tanítnak sokszor, mint amit lehet könyvből vagy hallásból tanulni.
Miért jókban gondolkodott?
Ez úgy történt, hogy gyerekkorom óta is az asztal körül rakosgattam a fenyőtobozokot, kb. 3 éves koromtól, és kérdezték, hogy mit csinálok, mondtam, hogy legeltetem a juhokat. Aztán az élet odavitt, hogy elvégeztem az iskolát, hazajöttem, vettem 2 bárányt, közben Svájcba is járogattam szezonális munkára. Aztán a 2 után jött 9, aztán megint 30-50, így szaporodtak. A juhokhoz nem igazán tudom megmagyarázni a különösebb kötődést. A galambok volt a nagy szerelem, viszont az nem gazdaságos, tehát azt úgymond hobbiból lehet csak csinálni, ez viszont hobbi is, sőt hobbiból induló, de ezt, ha jól csinál az ember, akkor kicsi pénzt is lehet belőle csinálni.
Mi lesz a gyapjúval? Mert legtöbb juhtenyésztőnek ez elég nagy gondot okoz.
Ugyanúgy nekünk is, mindenkinek. Az állam különböző törekvéseket tett ezzel kapcsolatban, de kitaláltak, hogy egy júró például 12 kiló gyapjút vittek be, melyen kóta volt megszabva. Ezt az állam most eltörölt, ezt a gyapjú szubvenciót, most más dolgokkal próbálkoznak. Nekem speciál van egy saját elképzelésem. Vannak veres berkeim, fekete berká, a pirospofájú kovásznai berkének a recesszív színváltozata. Ennek a gyapja tiszta fekete, és ebből csinálták a 2 gyapjúból ezelőtt a posztú nadrágot, a szőtt anyagokat. A 60-as évek után az állományból a fekete egyeteket annyira kiszelektáltak, hogy jelenleg körülbelül 2%-át teszik ki a sárga pofájú állománynak. Ennek a gyűjtésébe kezdtem neki 2 barátommal. Úgy gondoljuk, ha jól csináljuk, akkor a fekete gyapjút jobban lehet majd értékesíteni, mint a fehéret. Nem csak azért csináljuk, hanem azért, hogy ezt gén alapon úgy őrizzük meg, ahogy kaptuk az őseinktől, úgy adjuk tovább az utódainknak is. Reménykedünk, hogy legalább úgy, mint külföldön a gyapjút beveszik tőlünk, mert így abszolút mínusz a nyírás és a gyapjú értékesítése.
Gyapjúfeldolgozásban nem lehet gondolkodni, vagy az túl költséges lenne?
Mi nem tudunk abba gondolkozni, gazdák úgymond már egyszerűen nem jut ára is idő. Ez egy teljesen külön ágazat. Vannak valószínű, akik gondolkoznak, próbálkoznak. Itt Baróton is van egy gyapjú finomító vagy fonal készítő cég. Az egész mezőgazdaságban ez a legnagyobb probléma, hogy az állam nem biztosít felvásárló terepet, szövetkezeteket, bármit, mert nem tudunk semmit értékesíteni normálisan. Előnyben van mindenféle export, ezzel ölik meg az egész gazdaságot.
A tejből készítenek sajtot, vagy inkább bárányokat nevelnek, és azokat adják el?
A mi fajtánk az vegyes hasznú, a kettős értékesítés is folyik. Az enyémek a juhok bérbe voltak, megkaptuk a 6 kiló sajtot és 1 kiló ordát per jú, az esztenán készítik, itthonról értékesítettük. A bárányokat pedig egy részét, amelyik jó súlyban van, tehát 20 kiló feletti, azt eladjuk húsvétkor, a többivel még várunk, általában 2 lotba tudjuk értékesíteni. Lehet, hogy el kéne menni vagy egyik, vagy másik ágazatba, viszont az valószínű, hogy átformálná ezt a fajtát, amit pedig pontosan így akarnak megőrizni, ahogy kaptuk.
Bővítésben kell gondolkodni?
Az erőmöt közben meghaladja, a család fenntartáshoz viszont nem elég. Gondolkodok mindenképp, mert ahogy én számolom, ez nem elég az önfenntartáshoz, vagy esetleg, hogyha úgy lesz, és 1-2 embert külön meg kell fizessek. Mindenképp úgy számolom, hogy egy 350-400 egyet kell ahhoz, hogy ez profitabilis legyen.
pályázatokban gondolkodik-e? Vagy inkább mindent saját zsírból próbál összehozni?
Gondolkodom, de a mai napig nem volt még szerencsém a pályázatokkal. Saját zsírból, saját erőből mondanám így, ha nem lennék hívő ember, mert a Jóisten segítségével tudtam, amit tudtam idáig megvalósítani, családom támogatásával, de uniós pályázat nélkül, ha lehet így fogalmazni.
Cséki Péter bibarcfalvi állattenyésztő mérnököt, fiatal juhtenyésztő gazdát kérdeztük. Az ember élete hamar meg tud változni, próbáljunk minden körülmények között becsületesek maradni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ragyogjatok, a sűrű erdőben utat mutassatok, mutassatok utat a sűrű erdőbe, hogy az én galambom jöjjön ki előmbe. Fekete a kökény, fehér a virágja, hordítik a legény, piros az orcája. Azt hiszik a lányok, hogy tűnkös tírózsa, pedig a szerelem lángja vidít rajta. Azt hiszik a lányok, hogy tűnkös tírózsa, pedig a szerelem lángja.
Tóth Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány március végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A főnített burgonya leve nem fut ki a kályhára és nem habzik, ha a burgonyára két darab vékony szalonna szeletet teszünk. Ha az almás sütemény alsó lapját megkenjük tojásfehérjével, nem marad szalonnás alapja. Ha az ételbe egészbe tesszük a hagymát, szúrjuk át fogpiszkálóval, így egészbe ki tudjuk emelni és nem fő szét. A mélyfagyasztott hal friss ízt kap, ha tejben olvasztjuk fel. Tortát, kalácsot és friss kenyeret mindig forró vízbe mártott késsel szeleteljünk.
Sakut kíme bajos vizet merni, válaszuti kislányt bajos megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, a karom, csogolni akarom, csárdás kis angyalom. Ez a kislány, mintha mint Bortinna, azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa, azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa, de rózsa pedig a szerelem lángja lobogtatja. Azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa, de rózsa pedig a szerelem lángja lobogtatja.
Nagy Csaba vagyok, Székely-Kerszúró, illetve Csekefalváron. Úgy hozta az élet, hogy a mezőgazdaságba keressük az utakat, az új lehetőségeket. Ezt már régebb is, egy 20 évre visszatekintve foglalkoztam. Ez egy álmom is volt, hogy a mezőgazdaságba újra tevékenyen részt vegyek.
Folytonosan visszatérünk a mezőgazdasághoz, pedig az élet útja azért elég nagy köröket leírt. Rendezvényszervezéstől elkezdve már mindent kipróbált.
Elmondhatom, hogy sikeresen is tevékenykedtünk, de úgy hozta a sors, hogy most egy picit áthúztunk meghatározták a terveinket, a továbblépésünket. Foglalkoztam mezőgazdasággal a nagyszüleimmel közösen, utána édesapámmal, de viszont voltak nézetbeli különbségeink. Én egy új utat találtam, Amerikába találtam meg a pénzkeresési lehetőséget, egy luxushajón voltam pincér, onnan hazatérve folytattam az akkoriban már elindított esküvőszervezést, amennyire az igények és amennyire a lehetőségeink engedték, ezt maximálisra fejlesztettük, de viszont már azelőtt, hogy leállt volna, diófákat ültettem, van több mint 300 diófám ültetve, és egy 70 áras fokhagymást létesítettem.
Azt mondják, aki hosszú távra tervez, az gyümölcsfát ültet, és méghozzá diófát. Azt jelenti, hogy holnap-holnap után nem lesz abba hagyva ez a gazdálkodás.
Nem, én pont erre is gondoltam, hogy ugye ez az esküvős biznisz, ez azért többnyire fiataloknak való, dinamikus életforma. Ez egy bizonyos idő után nem folytatható, ezért inkább már szerveztem egy visszavonulást a mezőgazdaságba, ahol azon kívül, hogy megélhetés is jelent, hát jól érzem magamat. Az igazán fontos tevékenység. Az, ha az ember az élettel foglalkozik, termel, és más embereket is el tud látni.
Miért dióban gondolkodott?
Hát a diót láttam főként, ami az eltarthatóságát illeti. Nem úgy van, mint egy más fajta gyümölcs, hogy ha nem tudja értékesíteni nagyon rövid időn belül, akkor az elvész, és az ára se elhanyagolható, mert a dió még mindig tartsa. És az a fokhagymás, amit most létesítettem, és véghez vittem, kisebb-nagyobb nehézségek árán, sok mindenre megtanított, főleg arra, hogy termelni nem elég. Ezt föl is kell tudni dolgozni, és értékesíteni kell. Ez megint egy kihívás a mai piacon.
A kormány támogatta a fokhagyma termesztőket.
Igen, a Marosvásárhelyi Rádióban hallottam ezt a lehetőséget, hogy a kormány elég szép összeggel támogassa a fokhagyma termelőket. Ez nagy részben motivált abban, hogy neki fogjak ennek a fokhagyma termesztésnek. Nem pontosan tudta a kormány se betartani az ígéreteit, elég lent maradtak az ígéretekhez képest, de ettől függetlenül végigcsináltuk, jó volt, sok mindent tanultam belőle, megláttam a lehetőséget, hogy hogyan tovább.
Bővítésben gondolkodik, hogy például nagyobb területen fokhagymát termeszteni, vagy esetleg a gyümölcsös bővíteni?
Most egy holtpontra jutottam egy ilyen útelágazáshoz. Még nem tudtam teljesen érdenteni, hogy melyik útat fogom követni. Marad a fokhagyma is, de hogy milyen formában, erre még nem vagyok teljesen főkészülve. Nem tudtam teljesen érdenteni. Ebben látunk jövőt, és úgy gondolom, hogy bármit hoz is a világ, az élelemre arra mindig szükség lesz.
Nagy Csaba székelykeresztúri gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre az elmúlt bő 3 percben. Most Mátyás Juditot hallgatjuk.
Ábrahám Piroska vagyok, született Image Piroska, 1946. január 17-én születtem az Image Sportán fenn a 4-es házszám alatt.
Nagyon sok minden történt az elmúlt bő 7 évtizedben.
Többek között kiáltották kulákoknak is önöket. Ez mennyire viselte meg a családot?
Tetszik kell tudni, 46-ban születtem, 48-tól már kulákok voltunk. Csak 2 évet azért veszítettem most ezzel a nyugdíjjal, mert megkaptam, hogy 2 évet úgy tartottak nyilvántusnádon, hogy osztályellenségek. Ezt kiütték a 10 évből. Mondjuk nem zavar engem, mert amíg nem adtak semmit, sem volt jó, de így nagyon köszönöm, hogy volt, aki ezt megindítsa, és megkaptuk. Legalább méltóan valamit kaptunk, mert nagyon sokat szévettünk. Tetszik kell tudni, Sármási úr, hogy az óvodába kezdtünk járni, ott volt, hogy voltak piros kockák, színes kockák, fehér kockák, zöld kockák, akkor fából volt. A kulák gyermekek csak a fehér kockákkal játszottak. Amit Dami bácsi csinált, Ferenc Damokos bácsi, de külön láda volt, avval szabadottak azok. Vagy mikor 10 óra isztunk, akkor hátraültettek, és a más gyermekeket eleültették, és volt kulák gyermekeknek egy asztal. Hát mondja meg egy 4 éves gyermek, vagy egy 5 éves gyermek ebből mit értett? A gyűlöletet. Igaz-e? No, ebben nőttünk fel. Hát hogy tudjam én most nekik ezt megbocsájtani? Ásosztályba elmentünk az iskolába. Ásosztályba ott már külön válogattak. Hátraültettek a cigány gyermekek közé minket, és már gyermekeket elé az első sorba. Hát ez engem nem zavart, érti-e, mert nekünk akkor is 20 hektár volt, nekem azok a szegény család gyermekei, azok dolgoztak nálunk napszámra, én voltam a napszámfogadó, a gyermekekkel a barát. Én ezt nem tudtam akkor, én örvántam, ha beültettek közükbe, hogy még tett vesettem közbe, vagy kitakarítottak, de én ezt nem vettem rossz néven, már máskor is jártak nálunk. Hát ez ment jó keményen. Beszolgáltatásuk. A 20 hektárról úgy elvittek minden Sármási úr, hogy nem maradt semmi, annyi nem maradt, mint a tyúkoknak valami apró szemeket hagytak meg. Az édesapám Radnóti mezőgazdasági iskolát végzett, tanult ember, nagyon szépen írt, értelmes, ügyes ember volt, fogta magát, jól gazdálkodott, volt két erős lovunk, bányász akkor égett le, ott volt egy terület Tusnádfürdő mellett, és azt termelték ki, ott minden áldott nap fuvarozott azért, hogy a mindennapit feltartsa, mert ezt nem engedhette meg magának ő, hogy nyomorúságban legyünk. Már nagyon sokan lementek annyira, hogy a mindennapi kenyér sem volt meg. Én ezt nem értem. Én már a 7 osztályt át tudtam végezni új Tusnádon. Akkor szó nélkül, de ma például a férjemik, akik 1940-ben, 44-ig elszülettek, még 7 osztályt se végezhettek. Azok 4 osztályon maradtak mint. Hát a férjem, még voltunk esküve, akkor csinálta még a középiskolák látogatás nélkül kézdivásárhelyét. És akkor attól mentünk új Tusnádra, hát az is úgy volt, tetszik-e tudni, hogy 5-ön voltunk kulákgyermekek, úgy is hívtak az 5-ös fogat. Azokat soha, sehova, még csak ilyen pionír, 4-szög vagy 3-szöget alakítottak a fene, ennél meg őköt még mégsem volt szabad, lássuk a kártén se, hogy mit csinálnak, minket kiutasítottak onnat, és minden reggel féljöttünk, amit nem tudok Keresztes Imre tanító bácsinak még mai napig is meghalt megbocsájtani, és reggel félhívott, amielőtt óra lett volna, és elmondta nekünk, úgy viselkedjünk, hogy csak azért vagyunk ott, az ő jó voltából, mert ő megengedte, hogy mi ott járhassunk iskolába. És ha valami történik, kifelé. Minden áldott reggel evel kezdtük az órákat.
Csoda, hogy még így tud beszélni erről az időszakról. A szomszédok, a rokonok nem álltak ki valamilyen szinten önök mellett, mert azért mégiscsak a vér kötelez.
A szomszéd minden rokon kulák volt. Ilyenk a környezet ilyen volt. A másik pedig az volt, hogy egy gyengébb család, már így mondom, nem leértékelem, csak így akarom elmondani, akinek nem volt annyi földje, mindenkor nem tudott munkába állni, és akkor, hogy besegítettek, de úgy segítettek be, hogy jöttek, már ha jöttek, azoknak minden nap étása volt biztosítva, már nem volt a miből. Viszont az úgy volt, tetszik-e tudni, hogy azok nem jöhettek, már az kulák szakértoló volt. És azokat is meg tudták büntetni. A végtelenségi problémát tudtak nekik csinálni, és alig éltek, érti-e? Úgyhogy jobb volt, ha nem jöttek. Jöttek a cigányok, a napszámosok, azok be voltak iktatva, 8-10-en, mert ugye akkor a munkának kézi munka volt, akkor kellett. És akkor visszatérjek jó gyorsan, ami aztán a lelkem szívemig sért, és nem tudom mai napig megbocsájni, a 7 osztályt elvégeztük. Hát, hogy tudjam mondani? Voltam olyan prima tanuló, de jó közepes tanuló voltam. Nem is lehetett, mert oda kellett állni dolgozni, már 10 éves koromtól kedves néptanács Monár Anti bácsinak a jó voltából, akkor volt elnök úr itt, ő munkaképes tagnak nyilvánított engemet. És az azt jelentette, hogy szolgált ezért nem tarthattunk, mert 4-en voltunk, és annyival kevesebb napszámost fogadhattunk. Egyel mindenkor kevesebbet. Hiába, hogy én 10 éves gyermek voltam, és nagyanyám 60 éves öreg asszony. Na, mondjuk, ő még jól bírta magát. Elvégeztük a 7 osztályt, a Szemártóra elmentünk félvételizni, sikerült is a félvételünk, mind az 5-ünknek. És az volt a kitét, hogy vagy beállnak a szülők a kollektívbe, vagy pedig lennem mehetünk középiskolába. Persze, hogy nem álltak be a szülők. Igaz, hogy 2 évre rá a kollektív megalakult, vagy mit tudom, de akkor beállhattak volna, ma akkor úgy voltunk, hogy Újtusnádon kollektívót, Verebesbe kollektívót, csak jóvat a földjeinknek mind elvették. És ott küzdöttünk, ott voltunk, amit adtak, ha adtak valamit, hanem a többi területünkön. De nem álltak be, aztán ma ez egy makacság is volt, hogy azért se. Tetszik tudni, ez így ment akkor. Nos, így szép középiskola nélkül maradtam.
Amikor volt 89-ben a változás, ezek az emberek, akik osztály ellenségnek kiáltották ki, hát belőlük még bizonyára éltek akkor, ezek hogy néztek az önök szemébe 89-90-es évek elején?
Hát hogy is tudjuk mondani? Túltettünk a dolgokon, és felülkerekedtünk. Nem felejtettünk el semmit, de felülkerekedtünk. Én 89-ben postán dolgoztam akkor, a kollektívek megalakultak, és édesapámnak a kollégái és a barátai irányítókönyvelők voltak, nagyon jó környezetünk volt. Akkor kicsi volt a tanultámbér, tetszikettünk, ügyvéd, minden. Ezek mind összetartottak. És mindenki szenvedett akkor, ha tanult, érti? Mindenki igen. De úgy 89-el aztán már akkor úgy összefogtak, és akkor Albert Gabi bácsi, Albert Gabinak az édesapja volt, az irányítókönyv, és a Jaki azt mondja, megindul gyors talpalással egy 10-osztályos szakiskolának nevezhessük kollektív könyvelési iskola. Leankat el kéne küldjük azt, hogy feltétlenül nem maradjon iskola nélkül. Hát úgy mentem el, hogy már ez egy hónappal később. Úgy gondolkoztam rajta, atyaságos úristen, valakit helyettem nem küldtek ki az, hogy engemet oda beszorítsanak. Ez életemben ezt nem tudtam kitisztázni, valahogy egy ilyen érzésem volt. De mellékes megcsináltam, és a gazdaságnál könyveltem. Egészen addig jött a leányom, és akkor hozzá kellett jöjjek. A néptanással egy hónapot helyettesítettem, mint pénztárnok, és akkor Ilonka néni azt mondta, posta szemben van, hogy tovább. Azt Ilonka néni, gyere hatal, ez ám azt mondja, nincs egy leányom, egy telefonistának, gyere hatal. Na, majd meg tudom egy csinálni. Azt mondja, amennyit tudsz románul, az elég oda, a viszont a másik az, hogy a többit elintézzük. És akkor mentem a hatal. Jó is ment, nem is volt semmi baj, mert innen a gyermekeket neveltem az ablaktól, hazaláttam, az jönni nem lehetett, mert azt otthagyni nem lehetett, de nagyon jót tett az nekem. 89-ben egy olyan házadba kerültünk, tetszik-e tudni, hogy pár tagnál voltam, azért ittam a levit minden kor, de azt Isten őriz, és akkor volt minden postán egy ember egy ilyen, aki nem volt pár tag, biztos utána néztek, nem volt besugó, mert senkibe bízni nem lehetett. Egyszer behívott a komisszáriát, kérem szépen, azt mondja, a kiképzés lesz a hadügytől, és kaptunk egy-egy kiképzést. Úgyhogy ez a 89-es dolog már készülgetett, csak mi fel se fogtuk, hogy mi történt. Hogyha hát kell állni, akkor ti lesztek, arra vigyázzatok, a hadügyhöz tartoztok. Hát mondjuk elméletileg volt egy picik a kiképzés, de gyakorlatilag nem. De a sérzsönt mazsori rangon van, és rivlétel van. És ez aztán, ez az ajtót annyira betette, hogy aztán akkor a szájat be kellett fogni, és nagyon szájolni sem lehetett. Semmit sem, nem is akartam már. Már én ma az embereket úgy ismertem, és úgy tudtam. Akkor szerencsétlenségemre, ugye, rendőrség is bízott bennem, Kósáék voltak itt, már biztos tudták, hogy bízhatnak. Ugye itt a besugók listja és minden egy csomó probléma volt, én voltam legtöbbet be. Egyszer jön nekem hozzám, és azt mondja, hogy Piroska, légy szíves, mondd meg a komádnak. Nem menjen a besugók listja, szeretem, mind a két fia fel van írva. Mondom, hallgass ide, ez egy olyan dolog, mondom, én azt nem mondhatom neki, vagy hiszi el, vagy nem hiszi el nekem. És akkor nekem a papírt a kezámba nyomta. Én tudtam, tetszik-e tudni, én tudtam, hát ott dolgoztam, nem könnyű, azt a listát megláttam, még mai napig is hány ingerem van.
Olyan rendkívüli és olyan különleges volt az élete. Sosem gondolt arra, hogy leírja egy önéletrajzban?
Nagyon-nagyon sok, és mai napig is abba gondolkodom, hogy valakivel, akivel mondjuk megértenük egymást, mert vannak olyan dolgok, hogy van, amit le kell írni, van, amit kell tudni, mindenkinek kéne tudja ezt a rám, mert lassan már kiöregettünk, és nagyon sok mindent nem fognak tudni a fiataljaink, és van, amit nem akarom, hogy kiöntsem buszúból, már ezt érdemlik, mert megérdemlenék, ám a múlté. Hogy én nem bocsájtok meg, az biztos, úgy halok meg, azt nem tudom megtenni, érted? Nem tudom azt megtenni. De élek, s meg vagyok, s az embereket nezem, csak nezem, s figyelem, s kezelem, távolságtartással kezelem az embereket.
Ábrahám Piroska nagytusnádi gazdasszonnyal beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Mihály Csaba énekel.
Ha egy kislány a szerelem utolké, nem kell annak könyörögni a csóké. Reggel délben csókra áll a csókra termett kis szám. estére meg megduplázva kívánja. Reggel délben csókra áll a csókra termet kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Ragadós egy betegség a szerelme, minden kislány szívében az megteve. A legénynek azt mondja, hogy elkerülik, ha látja, megkívánja maga is az csinálja. A legénynek azt mondja, hogy elkerülik, ha látja, megkívánja maga is az csinálja.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mezei Erzsébetet hallgattuk, jövök-e Denit a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Duka László fiatal miklósvári gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Kápolnásfaluról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Miklósvárról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Egy valakit megcsókolni, de jó dolog volna. Azt a csókot visszakapni még jobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, aki bácsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét lékem annál legjobb dolog volna. Valakinek megüzenem nagy titokba, aki bácsi szomszédasszony meg ne tudja, ha a szívét lékem annál legjobb dolog volna. Szeretnék csak egy napra is gerle madár lenni, valakinek szobájába este berepülni. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, s ha szívesen tartóztatna sejvállamon. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókot százat adnék, ha szívesen tartóztatna sejvállamon. százat adnék, ha szívesen tartóztatnak helynál a barami. A vállára repülnék, ott megpihennék, az ajkára páros csókat százat adnék, ha szívesen tartóztatnak helynál a barami.
Madaras Gábor énekelt. Az Aberdeen Angus Egyesület 2022. április 8-a és 9-e között állattenyésztéssel és húsfeldolgozással kapcsolatos nagyszabású eseményeket szervez Maros megyében. Április 8-án a Gyulakuta községhez tartozó Csöbön Aberdeen Angus tenyészbikák, április 9-én pedig Bordoson hizlalásra szánt bikák árverésére, valamint egy begyűjtőközpont felavatására kerül sor. Április 9-én Nyárád Magyaroson megnyitja kapuit a Black Angus integrált húshasznú szarvasmarha farm, ahol zárt rendszerben végigkövethető mind a tenyésztési, mind a húsfeldolgozás folyamata. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkban. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Szávai Ibolya énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.